Egy új szakaszhoz érkeztünk a Tóra olvasásában, vagyis Mózes második könyvéről olvasunk. Onnét kezdjük el a heti szakasszal. Ennek a Mózes második könyvének az első heti szakasza, amit ma olvastunk, olvastak a zsinagógákba, úgy hívják Smot, vagyis nevek. Számomra mégis ez a szó, hogy nevek, bármennyire benne van a Mózes második könyvének az első fejezetében ez a szó, hogy ezek a nevei, pontosabban többes számban van, ezek pedig Izrael fiainak nevei, az első versből olvastam. Én nekem mégis többet mond, mert a nevek többes számánál valakit ne hagyjunk ki ebből. Valakit, amikor történelmi változás történik a Tórában, a Válaszotép történetében, már pedig a 6. fejezetben kibontam a neveket plusz egy névvel, amit maga az örökkévaló Isten mond, 6. fejezetnek a 2. versétől, az Isten pedig szól a Mózesnek, és mondané ki, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, az én Jehova neveben nem voltam előttük ismeretes. Istennek a neve. Itt van egy változás. Idáig úgy ismerte meg a választott nép, József nemzetsége, amelyik Jákob nemzetsége, amelyik Egyiptomba volt, és az új korszak, ami most már Mózessel folytatódik, úgy ismerte meg Istennek a nevét, El Shaddai, mindenható Isten. És én úgy gondolom, hogy ennél a pontnál meg kell állni a neveknél, hiszen Isten nem csak mindenki néven tart és számon tart, nem azt mondta, hogy a zsidókkal együtt voltam, és a zsidók ott voltak Egyiptomban, és ott voltak a semiták, hanem ugye ezben is benne van a név, hanem én is be akarok mutatkozni egy új néven. Idáig mindenható voltam Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, de Mózestől kezdve, Mózes idejétől kezdve, a választott népnek a kivonulásától kezdve, attól a ponttól, amikor megkapja a startot Izrael nép, hogy indulni kell, attól a pillanattól egy minőségi változás lesz. A Teremtő Isten ideig mindenható Istenként mutatta meg magát az ősatyák idejében, és most Mózesnél már a népnek, mert együtt indul, örökkévaló Istenként mutatkozik meg. Nem véletlen ám ez, mert a mi életünkben is ugyanez a folyamat benne van. Amíg mi el nem jutunk odáig, hogy hűségesen, engedelmesen, és valamási a uralma alatt megyünk, addig mi megismerjük Istennek a teremtő erejét, az, hogy ő a Teremtő Isten, és alig-alig van a világon olyan ember, aki ne tudná, ne fogadná el, hogy valaki van, aki a Teremtő Isten. Nevezzék azt erőnek, vagy titokzatosságnak, vagy bárminek, a természeti Istent imádók és a Teremtő Istent imádják, mint annak idején Ábrám és az elődök, de Isten tovább mutatja magát céllal és akaratában, hogy mindenható. Ő volt ott a választott néppel, ő volt Ábrám elhívója, és Ábrahám lett belőle, ő lett József idejében, és ő volt Mózes idejében is, aki ott gondoskodott a népre, hogy kihívható legyen, hogy változhatatható legyen az ő életük, hogy annak, ami Isten akarata, bele lehessen illeszteni. Isten az ő akaratában úgy illeszti be az embert, hogy teremti, gondoskodik felőle, és utána megmutatja önmagát, én vagyok az örökkévaló Isten, aki viszont most már engedelmességet kérek. A mi életünkben is, a mi egyiptomunkban is, a mi rabszolgaságunkban is nagyon-nagyon sokszor megtapasztaltuk Istennek a gondviselését. Nem lennénk itt. Nem lennénk itt, hogyha az előző évtizedeinket Isten nem tartotta volna a kezében, nem segített volna bennünket, nem vigyázott volna ránk, hogy elérkezhessünk ahhoz a ponthoz, amikor ő meg tudja mutatni önmagát, én vagyok az örökkévaló Isten. Sajnos nagyon sok ember megáll a Teremtő Istennél, van valaki, nagyon sok ember megáll annál, hogy Isten a mindenható, a jó Isten, ilyen általános fogalom, és nagyon sok egyház és vallás erről is beszél, hogy megtapasztalja Istennek a jóságát, és milyen jó, és de jó, és vele él, de az engedelmességtől távol van. Vele él, élvezi Istennek a gondoskodását, élvezi azt, hogy Isten ott van és megvédi, és valamilyen szinten uralja is a családját, a jövőjét előkészítendő, de mégis nem lép tovább az örökkévaló Isten elfogadására és még Isten ismeretére se. Tehát ennek a könyvnek, a második könyvnek az a neve, Smót nevek. Nevek, mert ezek az, akik bementek, ezek, akik Jákobbal Egyiptomban mentek, az ő háza népével. Ne, együtt felsorolja Rúben, Simeon, Lévi, Júda a 11-et, és felsorolja a 12-et, vagyis Józsefet, aki már ott volt Egyiptomban. És itt kezdődik az első vers első mondatának első szavával, ezek, Smót, ezek a nevei. És ebben a nevekben kibővül a Smót könyv, a Mózes második könyve, azzal viszont nekem is van nevem. És kibővül azzal, hogy minket Isten ismer személyesen, Isten összegyűjtött személyesen, Isten teremtett, gondoskodott. A Teremtő és Mindenható Isten együtt tartott bennünket ezen a mai napon, itt Magyarországon vagy akárhol vagyunk, de ennek ellenére és ez mellett Isten azt mondja, én is bemutatkozom. Te is ismerj meg engem. Amikor erről a könyvről olvasunk, akkor én úgy gondolom, hogy a heti szakasznak az olvasása elég hosszú lenne most, ha elolvasnám Mózes második könyvének a 6 fejezetét, a 6. fejezet első verséig. Ezért igazából most provokatív módon is ugyanezt elolvasom egy eszencia formájában azt a történetet, ami 5 fejezeten keresztül a 6. fejezet első verséig tartana, amit olvasnánk, és ebben a fejezetben nem más hallhatunk, mint egy vértanúnak az összegezését, és ilyenkor elgondolkodhatunk azon, hogy jóval később, a történelem egy későbbi pontjában István vértanúnak mi volt fontos abból a történetből, ami Mózes második könyvének a kezdete, az összesítésben feltehetően a fontos dolgok vannak leginkább benne. 17. verstől, tehát így kezdődik, mikor pedig elközelgett az ígéretnek ideje, mert Isten esküvel ígért Ábrahámnak, megnövekedik a nép és megsakasodik Egyiptomban, mindaddig, míg nem más király támad, aki nem ismeri vala Józsefet. Ez a mi nemzetségül állnokulvával nyomorgatta a mi atyáinkat, hogy magzataikat kitétesse, hogy életben ne maradjanak. Akkor születék Mózes és ékes vala az Isten előtt, ez 3 hónapig atyaházába tartaték. Mikor pedig kitétetett a fáraó lánya felvevé, és felnevelő őt a saját fia gyanánt. És Mózes tanítatik egyiptombeliek minden gyümölcsességére, és hatalmas vala beszédben és cselekedetben. Amikor pedig 40 éves korot betölt, eszébe jutott, hogy meglátogassa atya fejét az Izrael fiait, és amikor látta, hogy az egyik bántalommal létettetik, megoltalmazzá, és az egyiptomi embert megölvén bosszút áll azért, aki bosszúsággal illettetett. És azt gondolá, hogy az ő atya fiai megértik, hogy az Isten az ő keze által ad nékik szabadulást, de azok nem értették meg. Másnap meg olyankor jelent meg közöttük, amikor összevesztek, és inte őket békességre mondván, férfiak testvérek vagytok ti, miért illetitek egymás bosszúsággal? De az, aki a fele barátját bántalmazta, elutasítá őt magától, mondván, kicsoda tett téged fejedelemmé és bíróvá mi rajtunk. Csak nem akarsz engem is megölni, miképpen megölél tegnap az egyiptomit. Beszédre aztán Mózes elfuta, és lőn jövevény Midian földén, ahol 2 fia születék, és 40 eszendő eltelvével megjelenik a Szinai hegy puszában az Úrnak angyala, Csikabokornak tüzes lángjában. Mózes pedig akkor meglátta, hogy csodálkodik a látáson, mikor pedig odamérne, hogy megszemléje lőn az Úrnak szava ő hozzá. Én vagyok a te atyáidnak Istene, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene, és Jákobnak Istene. Mózes pedig megrémülvén nem meri megnézni. Az Úr pedig mondané ki, oldozd le a sarudat lábadról, mert a hely, amelyen állsz szent föld. Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, mely Egyiptomban van, és az ő fohászkodásukat meghallgattam, és azért szálltam le, hogy őket megszabadítsam, most azért jöjj, elküldelek téged Egyiptomba. Ezt a Mózes, akit megtagadnának mondva, kitett téged fejedelmi és bíróvá. Ezt az Isten fejedelmi szabadító küldi angyal keze által, aki megjelent neki a csipkebokorban. Ez hozta ki őket csodákat és jeleket tévén Egyiptomnak földében, és a Verestengeren és a pusztánban 40 eszendeig. Nem olvasom tovább István vértanúnak a további bizonságtevését Mózesről. Csupán azt kívánom megjegyezni ebben, hogy István vértanú sok évszázad a később úgy beszélt, mintha a saját népének, saját maga testvéréről szólna. Semmi, de semmi elszakadás nem volt Mózestől, semmi elszakadása nem volt a régi történelemtől. Egy folyamatosság része volt. A Mózesről való bizonság olyan, mint a régi családtagomról teszek bizonságot, én, aki ma élek és viszem tovább az ő örökségét, az ő útjának a folyamatosságát. Amikor pedig erről beszélünk, hogy mi történt ebben az időben, olvashatjuk valóban itt a Mózes második könyvének az első fejezetének a 7. versében: szaporák valanak, szaporanak és sokasodának, igen-igen elhatalmazzának, úgyhogy megtelik velük az ország. József tehát, ahogy olvassuk, a 6. versben meghal a József és minden ő atyafi, az egész nemzedék, egy korszakváltás történik. Korszakváltozás, és megsokasodott a nép, és gazdag lett, és elhatalmazának. Nem vehetjük tudomásul, nem kerülhetjük azt a kérdést, hogy miből adódott mindjárt a fáraónak a döntése, hogy kemény munkára, kemény sarcolásra készíti azt a népet, amelyik tulajdonképpen nagyon pozitív volt Egyiptom történetében. Nagyon pozitív, hiszen József idejében az a nép, amelyik ott volt, annak köszönhetően, és Józsefnek is köszönhetően, életben maradt. Életben maradt. Mondhatnám azt, hogy volt, aki megvegye a marháit, mert a marhák árából tovább tudtak élni, sőt a földjüket is újra megkapták, és újra kaptak vetőmagot. A történelmikor viszont annyiban érdekes, hogy ott is volt egy rendszerváltozás. Rendszerváltozás, hiszen József idejében a hikhoszok voltak, egy idegen, nem egyiptomi származási uralkodó réteg uralkodott, az volt a fáraó, és amikor József meghalt, abban az időben már megvolt az a váltás, hogy mondhatnám úgy, hogy hazafias érzelmű nemzeti fáraót választottak. Nem akarok gúnyolódni, és nem akarok politizálni. De nagyon-nagyon hasonlítanak bizonyos dolgok a Bibliába. Nemzeti fáraó van, és elfelejtjük a múltot. A múltat végképp elfelejtjük, című történet. Nem számít, hogy József életbe tartotta az egész egyiptomi népet. Nem számít, hogy a zsidóság, mint olyan, ott valóban áldás volt annak a népnek. Nem számít, a múltat elfelejtették. Egy kicsit erre nekünk is figyelmeznünk kell, mert amikor a Bibliáról beszélünk, akkor számunkra is érvényes, hogy ami a Bibliában van, mi hogy élhetjük meg. Nehogy azt hitt, hogy te rád 200 év múlva nagyon foglak emlékezni. Jön egy új korosztály, aki az ükunokád vagy akárki lesz, ő nagyjából tudja, hogy volt egy ilyen, és ha pozitív volt az életedben, még azt is elfelejti, ami számára hasznos volt, talán emlékeznek, de igazából elfelejtenek. Itt viszont ellentét volt. Ugyanaz az ellentét volt, mint József és testvérei között. Amikor József és testvérei között a Jákob halála után a testvérei félelembe keverednek, és egyből elkezdenek úgy gondolkodni, hogy ez most biztos tör lesz. Ez most, pedig megmondta az apánk, hogy ne bántson bennünket József, elkezdtek vádaskodóan, rosszul gondolkodni irányukba. Nos, ez történt Izrael és Egyiptom népe közepette, ez történt József halála után is, hogy ez a nép, amelyik áldás volt, ez a nép, amelyik szerves része volt az egyiptomi történelemnek és megmaradásnak, ez biztos, szövetkezni fog az újabbal. Ez meg fog bennünket támadni, mivel hatalmas, mivel nagy, meg fog támadni, és szövetkezni fog az ellenségekkel, akik a már nem hikhoszi uralmat gyakorolják, az új rendet meg fogja támadni. Ezért ki kell nyírni, meg kell szüntetni, még az emlékét is meg kell szüntetni, és ezt nem gyilkossággal teszik, hanem azzal teszik, hogy megkeserítik az életüket. Nem akarok példálozni, hogy a régmúlt időszakban ki volt az, akinek köszönhetően ma mi, ez a korosztály, ami még él, vagy már él, ez itt egyáltalán élhet és viheti tovább azt, ami a történelemnek a következő szakasza. El van felejtve. El van felejtve hívő szinten is. Azok az elődök is, akiknek köszönhető, mert hátha ellenség lesznek, hátha. Úgy a társadalmi életben, mint a társadalommal szoros összefüggésben, sőt áthatással bíró keresztény életben ugyanezeket a törvényszerűséget fellelhetjük. Szeretnék megszabadulni attól, és téveszmével magyarázom, hogy biztos, biztos szövetkezni fognak, biztos. Az új hatalom mindenképpen ki akarja söpörni még a múltját, az emlékét is annak, akinek köszönti ráadásul, hogy egyáltalán van mit uralkodnia. Szomorú, de ez van. Szomorú, de ez van, hogy a gyülekezetekben is felejtsük el a múltat, ma egy 70-80 éves hívő már, hát már nem is emlék, csak emlékmű, mert nincs miről beszélni, el van felejtve. El van felejtve. Folyamatosan ki van szorítva az emlék, hogy melyik felekezet honnét indult ma már, a vezetője se nagyon tudja sok esetben, vagy legalábbis nem mesél róla semmit. Bizony, felejtsük el a múltat. Így kezdődik a kinyírása annak, ami a múlt volt, egy új uralomnak a jellegzetessége. És ez a téves gondolkodás, ez elárulja, hogy milyen szellem lakozik bennük, mint József testvérei gyanították, hogy József számon fogja kérni, majd fizet, mert számban nincs fizetés nélkül. Ugyanígy Egyiptomnak az új uralmi rétege is félt, mert a félelem beszélt belőlük, hogy ez a társaság, amit zsidónak hívnak, ez bizony alig várja, hogy visszafizessen, újra hatalomra kerüljön, és ellenünk van. Az a nép, amelyik mindig is áldás volt, immáron átkozott lett az ő gondolatukban, és ezért következett be, hogy súlyos munkával, súlyos robotmunkával, nevezetesen a téglakészítéssel szorították meg a népet, sőt későbbi rendelkezésben azt a munkát még tovább szorították, hiszen még nem adtak töreket és polyvált a tégla készítéséhez, tekintettel arra, hogy a vályóba, sőt az égetendő téglákba is régen raktak bele ilyen növényi rostokat, hogy lukacsos legyen ezáltal, ne törjön olyan hamar. Tehát itt van az a félelemből adódó támadás, ami volt József testvéreibe, és volt bizony a fáraónak a gondolkodásában, épp úgy, mint ma is van. A gyülekezetekben is van. A társadalomban is van. Ismétlődik, mindig minden ismétlődik. És ebben a korban, amikor Józsefnek az emléke megszűnik, meghaltak azok, akik Józseffel egy időben éltek, tehát a testvérei. Meghaltak. Van egy generáció, amelyik szinte beleolvad Egyiptomba, hiszen relatíve jó módban éltek, beleolvad abba az egyiptomi mélyőbe, abba az egyiptomi körülményekbe, és itt mutatja meg Isten a nagyságát. Most, amikor már mindent elfelejtenél, most, amikor szeretné mindent elfelejteni, mert jó dolgod van, mert ez a választott nép azért nem kincstelen és nincstelen volt abban az időben. Most egyrészt megszorítalak, másrészt nem hagylak emlékezet nélkül. Megszorítalak, és meg fog támadni Egyiptom, hogy kimutassa, hogy nincs rá szüksége a te életedre. Nincs helyed ebben a világban, és nincs helyed Egyiptomban. És Istennek itt van maga az a szeretete, hogy kihal egy generáció, a következő már alig-alig emlékezik, de nem engedi meg a következőt. A következő lépést Isten nem engedi bekövetkezően, hogy elmúlik az emlékezés, elmúlik a folyamatosság, elmúlik az, amit Ábrám, Izsák és Jákobnak mondott. Nem engedi, mert József és testvérei bár kihaltak, a következő generáció részben ismerte, Isten viszont megerősíti az ő ígéretét, és ad valakit, akit Mózesnek hívnak. Ad, küld valakit pontosabban. Itt kell megérteni, hogy Istentől vannak ezek a megszorítások, pontosan azért, hogy tudjunk emlékezni. Pontosan azért. Sokszor mondtam, hogy megéltem néhány ébredés, meg fellendülés, meg nem tudom milyen néven levő időszakot. Mindnek a sajátossága az volt, hogy nagy problémák voltak, társadalmilag és egyéb szinten. A II. Világháború után hatalmas ébredés volt, 1956 után hatalmas ébredés volt. Nem akarom dátumok szerint elmondani, hogy előtte mi volt, hogy volt, miért féltek, koreai háború, vietnámi háború, atombomba, meg nem tudom mi volt. és most is ugyanezt a helyzetet fogjuk megélni, amikor reszket mindenki, hogy hogyan tovább, bizonyára lesz egy ébredés is. Csak kérdés az, hogy pozitív vagy negatív, félelemből fognak-e megtérni emberek, vagy visszatérnek az emlékezetre, hogy mit is hozott József, és mit is kapott Ábrahám és Izsák és Jákob, amit továbbadott Józsefnek, és nekem tovább kell vinni, mert Isten akarata nem megszakítható, ő nem engedi, és a tervét nem engedi. És ehhez eszközöket ad, és ehhez ad egy olyan fegyelmezést, amit nekünk meg kell értenünk, hogy a javunkat szolgálja. Ugyanakkor Mózesnél, amikor az ő elhívását, küldetését Isten tudomására hozza, nem csak az szembetűnő minden elhívottnál, mondanám inkább, hogy küldöttnél, hogy senki nem akart abba a szolgálatba lépni, amiben Isten berakta, szinte kényszerpályára került József is a kuttól egészen a fáraóig, kényszerpályára került a Mózes kosárába a Mózes, bár akkor még azt a kosárat nem úgy hívták, csak később mi neveztük el annak. Kényszerpálya, kényszer és tehetetlenségi helyzet. Istennek ez az eszköze arra, hogy senki, de senki ne cselekedjen, hogy én lettem nagy, vagy én tettem őt naggyá. Úgy, ahogy Mózest el kellett engedni az édesanyjának és a nővérének, ugyanúgy Jákobnak is meg kellett szenvedni azt a bizonytalanságot, hogy meghalt a fiam, de lehet, hogy él. Neki is meg kellett élnie az, hogy nincs ráhatása, nincsen irányítása, nincs akarat továbbadása. Minden küldött embernek, akit Isten elrendel egy helyre, az élete szabad másoktól. És elég nehezen szokott kezdődni a Mózes kosarába, hogy ezt a szót használjam. Így Istennek a további bemutatkozása számunkra újra tapasztalható és megtanulható. Mózes, amikor elhívja, elmondja szinte az egész kivonulás történetét. De messze volt még. Amikor megkapta Mózes a csodatevő eszközeit, mikor a bot és a kígyó és a leprás keze, amikor megmutatta azt, hogy hogyan álljon el a nép elé, hogy megismerjék, ugyanakkor egy időben Mózesnek elmondta, ki foglak vinni. Még azt is elmondta, hogy hogyan. Még azt is, hogy az egyiptomiak meg fogják szeretni Izrael népét, és ajándékokkal fogsz kimenni. De sok rossz fordításban olvasom azt, hogy leszették, lenyúlták az egyiptomikat, dehogy is. Ott is Isten az emlékezetet rendbe tette, hogy emlékezz vissza József idejében, milyen jó volt, hogy volt József, és milyen jó volt, hogy ott voltak közöttetek az a pásztornép, mert volt kinek eladni az állataitokat, és volt mit enni, és volt mit ültetni, és volt életbemaradás. Isten emlékezteti még az ellenfelet is, még azt is, aki a nép, de nem a fáraót, mert a fáraó nem akar emlékezni. Isten minden egyes útrabocsátást a mi életünkben is úgy, ahogy van, teljessége kijelent. Erre kell menned. Ez lesz. Ez Istennek a jellemzője, hogy ő semmit nem tart titokba. Nagyon jól tudja majd minden ember, hogy mit kellene csinálnia. Nagyon jól tudja az ember újjászületése után, hogy mit kell csinálnia. De nagyon nem tudja megismerni, mert nem akarja megismerni, hogy a Teremtő és Mindenható Isten egyben örökkévaló Isten is. És ő ettől a pillanattól, amikor bennünket elindít, akkor nem úgy indít el, hogy majd jelentkezzél táviratilag, meg írjál e-mailt, hanem úgy küld el, hogy itt viszont már úgy mehetsz tovább a teljes alárendeltségeddel, és úgy mehetsz tovább, hogy én vagyok az örökkévaló Isten, akinek engedelmes kell, hogy legyél. Én mindent meg fogok adni, megadom neked az útravalót, az útvonalat, ahhoz mindent, de a te engedelmesség néked nélkül semmi, de semmi nem fog megtörténni. Nevek. Istennek a nevei így változik. Nevek, amikor Józsefnek a házába, Jákobnak a háza 70 hozzátartozóval, férfivel bírt abban az időben. Ebben is benne van Istennek az időrendje, hiszen 7x10 az nem más, mint az emberi teljesség és Isten tökéletességének a szorzata. Nem akarok hamis misztikumba belemenni, de Isten minden számot használ. 70 vén volt annak idején magának a szerdán emlegetett Gedeonnak is 70 fia volt, akit megöltek. A 70-es számnak az üzenete, hogy az emberi teljesség és az isteni tervességnek az összegezése az, amikor Isten valamit elindít. Elindította azt, hogy elkezdték sanyargatni népet, ezzel elindította azt, hogy emlékeztek arra, hogy honnét jöttek. Egyből emlékeztek. De Isten nem arra készíti az embert, hogy okoskodjon, gondolkodjon, hogy is volt ez régen, mint később Babilonban ez már előkerült, hogy hogy is kéne Istent imádni valami. Tudja még valaki, hogy a nagypapa hogy csinálta, hanem Isten küld, és minden időben küldött is olyanokat, akik ő hozzá hű. Azonban itt megint egy újabb történet van, amikor a fáraó elrendeli, hogy a férfiakat, akarom mondani, a fiú gyermekeket meg kell ölni, és Mózes ennek okán került a vízbe, mert megmenekült, egy engedetlenségnek az okán. El kell gondolkodni azon, hogy egy hívő ember lehet-e engedetlen, akár a mai korunkban is, lehet-e engedetlen. Hiszen Mózesnek az édesanyja engedetlen volt, nem ölték meg a csecsemőt, a fiút, és a bábák is, mint ahogy olvassuk, a szülésznők, már rég született a fiam, már 2,5 éve, szülésznőknek hívják, igen, szó bábáknak, ők is engedetlenek voltak a fáraó parancsa elleniben, és nem ölték meg a fiú gyermekeket. A fiú gyermekek megölése, ez azért kettős pont, mert ha megölték a fiúkat, akkor egyértelműen az egyiptomi népesség növekedéséről szólt a történet, hiszen a férfi magja az, amelyik egy népet növel, ha a nő ugye fogamzás képes, és egy egyiptomi férfinek lesz a ágyas a felesége akármilyen változatban, gyermeket szül, akkor az egyiptomi gyermeket szül. Egyiptomi gyermeket, és így Isten ígérete nem csak elcsökken, megcsökkenni, vagy megszűnhet a gyilkosság által, hanem a másikat erősíti is. Bizony ezek a kérdések felmerülnek, hogy jogos volt-e abban az uralomban nemet mondani. Mikor van polgári engedetlenségi mozgalom, hogy mai nyelven ezt lehozzam és lefordítsam? Igen, van. Lehetséges is kell. Isten akarata mindig is az élet. Isten akarata mindig is az, hogy az ő akarata beteljesüljön. Nem lehet magunkban gondolatokat megölni, nem lehet megtagadni a hitünket, nem lehet semmi olyat tenni, ami Isten akaratával ellentétes. Az élet mindent felül ír. Isten az élők és az élet ura. Bárki bármit parancsol, szabad engedetlennek lenni, ha az ütközik Isten akaratával. Ez bizony egy engedetlenségi mozgalomnak is lehet mondani, és ez Izraelnek úgymond a megmaradását is megelőlegezi Mózes születésével. A Bibliában is volt azért ilyen engedetlenség, amikor Saul is üldözik el, kezdett az ellenfeleit, és meg akarta ölni, a saját katonai nem engedelmeskedtek, mert tudták, hogy nem szabad a papokat megölni. Tudták, hogy nem szabad, és katonaként engedetlenek voltak. De ugyanakkor Dániel is, amikor a Babilon fogságba keveredett, ő is engedetlen volt, semmi más nem csinált, nem engedte, hogy a nevét megváltoztassák, nem engedte azt, és nem vállalta azt, hogy ugyanazt egye és igya, mint a babiloni uralom, az a nép, ő ragaszkodott a hitéhez és ahhoz, amit Isten a zsidó népnek adott. Ragaszkodott, és ezzel engedetlen volt. Ez a ragaszkodás számunkra hadd legyen figyelmeztető. Nekünk ebben a korban, ebben a 21. században, amiben élünk, és nem Magyarországról beszélek, és nem politizálni akarok. Ez minden kornak a sajátja, akár itt Mózes történetével kezdődően, ha valami nem Isten rendjével egyező, ott nekem nemet kell mondani. Nem lázadok, nem balhézok, nem tüntetek és felvonulok, és nem fogok fegyvert. Lássuk meg Mózes életében, ő is felnőtt, és az identitása felszínre jött, tudta, kihez tartozik, bár egyiptomi nevelése volt, tudta, melyik nép az övé, és meglátogatta 40 éves korában az övéit. És az igazság érzeténél fogva mindjárt mind a szöveket belevert az egyiptomot a homokba. Akarom mondani, gyilkos lett. Köztörvényes lett. A nagy-nagy igazság érzetével. És ennek következménye volt, hogy menekülni kellett. És ennek a következménye volt az, hogy a Midiánba került igazából. Ennek a következménye volt, hogy távol került a népéhez, népétől. És ez az indulat később is benne volt, amikor igazságot akar szolgáltatni a testvérei között, akik veszekedtek, mint olvastam, és István vértanok a szavaiból. Igazságot akar tenni, és ott mindjárt jött, hogy minket is. Minden kiderül, és leginkább nem az derül ki, hogy gyilkos volt, hanem a mi életünkben is mindig kiderül, hogy te akarsz igazságot szolgáltatni, vagy Isten igazságába jársz. Ne légy türelmetlen. Nem a te jogod ítélni. Nem a te jogod hóhérnak lenni. Isten, amikor kimondta Mózesnek, hogy téged erre foglak elhívni, küldeni, hogy a népet kihozzad, akkor nem te vagy a fővezér. Nem te vagy a nagy hadvezér, aki igazságot szolgáltatsz. Ugyanígy van ez ma is, amikor az embernek Isten igéjét kell hirdetnie, akkor nem a magad igéjét és akaratát kell, hogy továbbadjad, nem ütheted azt a szerencsétlent, nem ütheted a másikat, nem vagy igazság osztó a testvéreid között, neked egy dolgod van. Isten akaratát, igéjét akkor kimondani, akkor lépni, amikor ő szól. Amikor a kezedbe adta a botot, amikor megmutatta, hogy a leprás kezed meggyógyul, amikor megmutatja, hogy ő veled van. Parancsra cselekedhetsz. Csak Isten akaratára, az örökkévaló Istennek a sajátossága, jellemvonása az, hogy örökkévaló, de egyben uralkodó Isten is, aki az én engedelmességemet mindenképpen elvárja. Nincs magán. Magán szórakozás. Nem tüntetünk hívőként az aktuális rendszer ellen, nem tüntetünk az akármilyen törvénytelenség ellen, csináljuk a magunk dolgát. Isten törvényei szerint kell élnem. Ennyi az egész. Most is szörnyűködök, amikor olvasom, hogy amelegek, ez az amaz, különböző leveleket kap az ember és egyebeket. Nem ez a dolgom, hogy mi van a melegekkel, hanem az a dolgom, hogy azt a törvényt, amit Isten adott a melegekkel kapcsolatosan, a gyermekemnek, a környezetemben és mindenkinek a törvényt adjam körbe. Nem ütni kell azt a szerencsétlen meleget, mert lehet, hogy miattad nem fog meggyógyulni. Nem védem őket, amikor jó múltkorában egy körlevélben ezt küldtem el, hogy azért ne egészen bántsuk a melegeket, mert azért Isten szereti úgyis őket, hogy meg akarja változtatni őket. Országszerte híres lettem arról, hogy szeretem a melegeket, és még támogatom is őket. Mihez képest pont akkor házasodtam körülbelül, úgyhogy nem egészen jött össze a kép, de elvált állapotom közepette azt hitték, hogy én is betársultam valami szivárvány zászló mögé. Olyan színű zászló mögé. Mégis ezt kell mondanom. A melegeket nem gyűlölöm, nem ütöm, nem vágom, de a környezetemben mindenképpen Isten törvényét közreadom, hogy ne legyenek melegek, és aki meleg, az gyógyuljon meg, mert meggyógyulhat. Mert lehet, hogy pont az édesanyja vagy egy nő úgy megsértette, hogy meggyűlölte a másik nemet. És ebből van szabadulás és van gyógyulás. De nem a melegekről akarok beszélni, hanem magáról a törvénytelenségekről. Törvénytelenségnél nem a fickót ütjük, és hanem a törvényről beszélünk. Nem a mi jogunk bíráskodni, nem a mi jogunk ítélkezni, nem vagyunk mi királyok, tessék tudomásul venni. Mi egy királyt képviseljük, és köztudottá tesszük Isten igéjét, ami az egész emberiségre vonatkozik. Mondhatnám ezt, hogy folytatnám oda tovább, hogyha valaki Isten igéjét hirdeti, szó se lehet arról, hogy politizáljon. Szó se lehet arról, hogy állásfoglaljon jobbra vagy balra. Egyedül Isten igéje, és azt Isten dönti el, hogy kinek szól, és ő nyitja ki a füleket, és ő hozza akár a megtérést is. Nincs jogunk. Mózes is meglépte ezt, hogy mindjárt ítélkezett, hogy bántják a családomat, bántják a népemet, meg lett a következménye. Utána a saját testvérei között akart igazságot tenni, hogy ne bántsák egymást, meg lett a következménye. Egészen más kellett volna Mózesnek is tenni, nem azért, hogy Mózesnek a működését ítéljem magam is meg, de jobb lett volna a mai szemszögből nézve, a mai helyzetben, hogy ilyen helyzetben egy vezető másképp cselekszik. Mózesnek így kellett cselekednie, hiszen ma nem is tudnánk akkor beszélni erről, és Isten tervébe ez is benne volt, sok minden benne van, amit ma nem értünk, de benne volt. A mi életünkben egészen más üzenete van ennek, nem vagy te király, ne ítélkezz, mert hamar viszont az ítélkezés, mint ahogy tett a saját testvérei által is, hogy na, minket is meg akarsz, és akkor futás. Mert kiderül a te életedben is, hogy nem vagy jogosod, mert mindegyikünknek valahol van olyan, amiért megítélhető. Emberek vagyunk, és nem tökéletesek. Nem istenek, és nem szentek. A megszentelés útja nem azt jelenti, hogy mindjárt a glória a fejem fölött. Nem azt jelenti. Mózes ezt meglépte, de az ő élete számunkra azért is bizonyság, ha Isten ad nekünk egy feladatot, egy küldetés, az nem azt jelenti, hogy te vagy góré. Sajnos ezt el kellene mondani akár a zsidóságnak is, aki küldetésben van Istennek a küldésében, hogy bármennyire Isten a népek fejévé zászlajává tett, ez nem azt jelenti, hogy mi gondolkodunk és mi parancsolunk. A zászló nem parancsol. A fej nem. A gondolat és az akarat Istennél van. Aki azt hiszi, hogy ő a főnök és mindenki alatta van, az magát az örökkévaló Istennek a megtagadásába esik bele. Abba esik bele, hogy Isten helyett istenkedik, Isten akarata helyett a saját akaratát, jól felfogott, jónak tűnő akaratát akarja a másikra rákényszeríteni. Nevek könyve, Smót, ezek pedig a nevek. És amikor ebből a könyvből olvasunk, sok mindent tényleg elő tudnánk venni Mózesnek a születését, Mózesnek a megmenekülését, és én messze mindenkit figyelmeztetek arra, hogy senki ne képzelje magát Mózesnek. Nagyon-nagyon sok prédikációt hallgattam, magam is talán beleestem abba, hogy most viszek a víz a hátán, a kosárba vagyok, tehetetlen vagyok, majd az Úr így úgy amúgy. Olyan szép humanista prédikációkat hallottam, és tudnék is csinálni, hogy most ebben a helyzetben csak feküdj a kosárba, aztán majd jön az árasz, kivisz odasz, meg ott a fáraó lánya, meg király is lesz belőled, meg mit te, mi lesz. Olyan szépen becsapjuk magunkat. Ne képzelje senki magát Mózesnek. Isten ezt a Mózes kosaras történetet azért adta elsősorban. Azokat, akikre nincs senki hatással, az, akik teljesen függetlenek, teljesen kiszolgáltatottak. Abban a helyzetben tud Isten használni, mikor a te vagy mások akarata nincs rajtad, a kosárban vagy. Akkor tud ő figyelmeztetni egy anyát, hogy figyeld a gyermekedet. Akkor tud adni testvért, aki kísér a vízpartján aggódóan, akár az imájával, akármivel, hogy mi lesz a testvéremmel akkor, de te tehetetlen vagy. Tehetetlen vagy. Szükséged van testvére, szükségre van Mirjámra, szükség van rengeteg dologra, ami ebben a történetben benne van. Szükség van a fáraó lányára, szükség van arra, hogy éppen akkor, éppen ott, de ez mind Istentől való. Nem volt ott semmi emberi ebben. És én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor beleesünk abban, hogy mi a Mózes kosár esetében, vagy Mózes esetében, vagy hatalomba helyezzük magunkat, hogy az Úr engem ilyen küldött el, ilyen dologra küldött el, és aztán meg vesd a vízre magadat, és akkor majd Isten cselekszik. Isten, ha ilyen helyzetet teremt, akkor minden esetben, és nagyon-nagyon rendkívül esetet idéz elő azért, hogy az ő sajátos, egyedi uralmát bebizonyítsa. Az életeket így kezel Isten. Nem a te akaratod akarja győzelemre vinni, és nem azt akarja, hogy te valakinek az uszájába, akaratába győzelemre menj. Nulláz. Isten az ő igazából különleges célra küldött és elrendelt emberét lenullázza. Mindenki idő szabaddá teszi. Mózesnek az életének ez a része olyan szép költői, hogy úszik a vizen, meg sokan lerajzolták a krokodilokat is hozzá, hogy szóval tényleg síralmas a kereszténység néhány meséje is, de hogy milyen jó a vízbe megvédés, meg egyebek, de nem erről szól. Isten valamennyünket. Lehet, hogy pontosan a mai évben, mai időszakban, pontosan most akar erre tanítani. Ha fejen állsz, se tud csinálni semmit. Egyetlen egy dolgot csinálhatsz, amit Mózes. Ne kell sírni. Na, az a sírás nem a pszichés problémáidnak a következménye, hanem, hogy éhes vagy, valaki segítsen, és megtanulsz imádkozni. Nem az, hogy jöjjön már ide valaki, jelzed, hogy éhes vagy. Jelzed, hogy be kell pelenkázni, jelzed, hogy veszélybe vagy, jelzed, hogy ez így nem jó. És Isten így tanít talán minket is most ebben a korszakban így tanít bennünket. Tanulj meg kiabálni. Tanuld meg, hogy halljon meg valaki, akit úgy hívnak, hogy Jesua. Tanuld meg, hogy valaki úgy hallgathassa a te sírásadat, mint az örökkévaló Isten. Akinek azt mondom, hogy Uram, nem azért megkivettél, azért vagyok hálás, hanem azért, mert mindentől elválasztottál, hogy neked szolgálhassak, a te ügyedben szolgálhassak, és mindenben magasan elláttál. Elláttál tudással, ismerettel, mindennel, ami Egyiptomban van. Ezt mind tőle kapta. József is Egyiptomban, Jesua is járt Egyiptomban, mint ismeretes. Mózes is Egyiptom. Egyiptom bizony kell nekünk. És nem csak az kell nekünk, hanem az is kell nekünk, hogy sokszor a víz tetején legyünk. A víz tetején legyünk, de azért mégis meg kell említeni a Miriamokat és az anyákat. Tudsz-e imádkozni és kísérni a másik testvér életét? Nem beugrani fejest a vízbe kimentem, nem. Nem misszionálás be a gyülekezetbe, mert a krokodilok tényleg megesznek. Hanem az, hogy imádkozol a parton, a te tehetetlenségedben. Te is ugyanarra fölfele szóló imába csatlakozol, hogy vele együtt. A gyerek sírása csatlakozik a te imádkozásoddal, hogy Isten meghalljon kettőtöket, és együtt szolgálhassatok. Hiszen Mózesnek így lett az édesanyja, a szoptató dajkája, és Miriam így lett a testvére, és maradhatott a testvére hosszú ideig, bár utána az életében ott is voltak kisiklások. Kíséred-e a testvéredet, ez a kérdés. Benne vagy a kosárba, örülj neki, mert a te imád biztos, hogy szükséges, és a te sírásod is biztos szükséges. Lehetünk egy időben egyszerre, és mind a két helyzetben, fönn a víz tetején, épp úgy, mint a vízparton. Én azt hiszem, ez a legszebb küldetésünk, nézni azt, hogy mikor cselekszik Isten. Kérni azt, hogy mikor cselekszik Isten. Mert ha lemondott volna az anya a gyermekéről, akkor még kosara se csinált volna. Ha lemondott volna a testvér a testvéréről, akkor leírta volna. Mi hányszor mondunk le emberekről, és hányszor? Majd csak lesz vele valami. Nem érzelmileg akarok bárkit is bántani, hanem a kötelességére figyelmeztetni. Kötelességünk egymással ott olyan viszonyban lenni, mint Mózes és családja. Azért, hogy Isten tervei későbbiekben, sokszor elképzelhetetlen mértékben, formában megvalósulhassanak. Ez a történet tehát egy új szakasz. A nem zsidó bibliákban ez a kivonulás története. Én úgy mondom mégsem, a kivonulás története nem a kivonulás könyve Mózes második könyve, hanem a neveknek a könyve. Az a időszak és az a könyv a te él, vagy az én életemben is, ami volt, lesz vagy van, az, amikor semmi más nem történik, megtapasztalhatod azt, hogy Istennek a gondoskodásának van egy vége. Istennek a gondoskodásának van egy vége, egy ideig arról szól Isten gondoskodása, hogy ott vagy Egyiptomban és áldás vagy, ott van Isten gondoskodása, hogy nem enged beolvadni Egyiptomba, mert jó megy a dolgod. Istennek a gondoskodása az, hogy küld valakit hozzád, hogy Mózesként emlékeztessen arra, amit Isten akar, mégpedig úgy, hogy Mózesnek közölje, mi a következő menet. Mi a következő lépés, a kivonulás. A kivonulás, amit Isten minden egyes embernek felkínál, odaajándékoz, ki kell menni innét. És a mai korban én azt hiszem nem is akarok nagyon hasonlatosságot összevonni az állapotok között, hogy most melyik idő van. Az az idő, amikor elfelejtettek arra, hogy József volt, mert ma ez a világ még Istenről is el akar feledkezni, még Jézus Krisztusról is el akar feledkezni, még a keresztény vallásosság is elfelejtkezik. Volt, jó volt. Mi már új nemzedék vagyunk, új fáraóval, új ország. Építjük azt a két várost, Ramszeszt és Pitont, amelyikben gyűjtjük a fegyvert és gyűjtjük a gabonát. Valahol a határszélen, mert nekünk támadni kell, nekünk globalizálni kell, nekünk gyarmatosítani kell, mert azért épültek a városok. Ezek raktárvárosok voltak. Mert a sátánnak is van egy terve ma is, hogy építem a raktárvárosokat, hogy mikor tudok tovább támadni, raktárokat építeni. És ebben a helyzetben, Isten mégis meglátogat bennünket, de ma is figyelmeztet. Nem veszed észre a sárdagasztásba vagy? Építed ennek a világnak a fegyverkezését, a seregeinek az élelmezését? Nem veszed észre, hogy a te véredből, a te kihasználtságodból, az egyre gyorsabb, egyre több és egyre nagyobb fogyasztásoddal, munkáddal tulajdonképpen megölni akar? Nem veszed észre hívőként, hogy a fogyasztási társadalomba te is úgy beestél, már többet eszel, meg más veszel, mint amit kellene. Más csinálsz. Másra költöd mindazt az erőt, mert belementi abba a rabságba, mint a választott nép ott Egyiptomba. Nem veszed észre, hogy Egyiptomba vagy? Nem veszed észre, hogy épített Pitont és Ramszesz? Nem veszed észre, hogy a világ globalizálásnak az antikrisztusi időkig tartó folyamatában fel vagy használva? Nem veszed észre, hogy kiáltana kellene Istenhez? Nem veszed észre, hogy annak a népnek, amelyik ott rabszolga volt, ugyanolyan kápói voltak, akik együtt dolgoztak a fáraónak a hivatalnokaival. Nem veszed észre, hogy ott is már szétszakította a fáraó a népet. Volt a népen belül is munkafelügyelő. Voltak árulók, és voltak asszimilálódottak. Voltak, akik már nem is mondhatók ebben az értelemben zsidóknak. Később is voltak, sőt, még csatlakozott hozzá a jövevények, egyebek is csatlakoztak hozzá. Nem veszed észre, hogy ezt az egyiptomi időt éljük? Nem veszed észre, hogy az, amit elvesznek tőled, ez egy újabb háborúnak a kezdete? Nem veszed észre, hogy te a újabb, nagy globalizálásnak az eszközévé váltál? Nem veszed észre, hogy nem imádkozol? Nem veszed észre, hogy nem kiabálsz? Nem veszed észre, hogy érkezett és itt van, nem Mózes, hanem Jesua? Nem veszed észre, ő, aki jött, hogy kimenekítsen, az mi? Hát van, nem számít, majd én megcsinálom, majd én kijövök Egyiptomból, meg különben is maradjunk jó ez nekünk. Hát mi számít? Hát most olyan mindegy, hol vagyok, a világban, vagy benne a gyülekezetben, vagy akárhol, tök mindegy. Jól vagyok, köszönöm. És Istennek ez a szeretete, amikor azt mondja a világ, hogy na, akkor most te jössz. Nem kell lesz. Megöllek. Ez Istennek a szeretete számunkra, hogy elkezd fájni, hogy mire használnak. Elkezd fájni, hogy én a saját életmódommal, életformámmal egy új korszakot építek. Akkor is új korszak volt. Most is New Age. Nem veszed észre, hogy New Age-et építed? Nem veszed észre, hogy egy nagy birodalmat építesz, ami még tovább akar támadni? Nem veszed észre, hogy te építed a gabonatárolóját, a fegyvertárolóját a saját véres kezeiddel? Nem veszed észre, hogy úgy belevittek a testvéreid, a te kápóid, pásztoraid és egyebek? Úgy belevittek, hogy nincs kimászás, csak egyetlen egy út van, hogy imádkozzál. A te Mózes kosarad ez, hogy kiabálj már, hogy ki tudjon venni ebből a posványból, mocsokból, ebből a vályogkészítő területről, Isten. Nem veszed észre? Kiabálnunk kellene, hogy baj van. Nem egymással veszekedni, hogy mit akarsz. Nem egymással verekedni, mint a két zsidó ott, Mózes előtt. Meg nem nekünk kell ítélkezni, hogy milyenek ezek. Bomba fejére egyet egyiptomina. Nem veszed észre, egész Mózes története bennünket tanít. Nem te ítélsz. Testvéred közepette is, csak Istennek van igazsága. Akkor tegyél valamit, hogyha ő megengedi, mert az ő neve örökkévaló, és a te kötelességed, önként és nagyon jó vállalt kötelességed, felelősséged, engedelmes vagyok. Isten nem azt mondta Mózesnek, hogy üsd agyon az egyiptomikat, Isten nem azt mondta neked, hogy most melszélességig esély bele a vitákba és politikai dolgokba, hanem azt akarja, hogy van egy tervem, ismered, legyél része, hallgass rám, indulunk, majd ha én szólok. Nem veszed észre Istennek ez a terve? Nem tudod. Erről szól az egész üdvtörténet, erről szól a Biblia, erről szól minden, erről szól Izraelnek az elhívása, a példamutatása, a bizonsága. Erről szól Krisztus testének ígéretei tömkelegének. Erről beszél egy vértanú. Erről beszél. Neki még fontos volt a halál a perceibe is, hogy erről emlékezzen. Hát mi mire emlékezünk? Arra, hogy tegnap milyen jó volt. Meg arra, hogy holnap mit kéne csinálni. Csak valakiről elfelejtkeztünk, úgy érzem. Elfelejtkeztünk, hogy zsidók vagyunk, és beasszimilálódunk. Ki fognak dobni bennünket? Tetszik, vagy nem tetszik? Hiába akarsz beasszimilálódni, hiába akarsz te jól élni ott, ahol nincs helyed, ki fognak dobni? Egyiptomi leszel. Egyiptomi rabszolga leszel pontosabban. Én úgy gondolom, Mózesnek a történetét, a Smót, a nevek könyvét elkezdeni nem lehet könnyedén, mert ma is Isten megszámolta az övéit, ma is örökkévaló akar lenni, ma is az örökkévalót itt nekünk odaadta, hiszen minden hatalom menjen és a földön Jesuáé. Ő személyesen most uralkodni akar. Ő személyesen azt akarja, hogy szenteljük meg a nevét, az örökkévaló nevét. Hasém, ahogy mondja a zsidó, még ki se akarja mondani, hogy nehogy megszentségtelenítse az ő nevét. A név. Tudod-e ki a név? Mert ő tudja, hogy ki a nevek. Tudja, hogy kik vagytok. Tudja, hogy kik vagyunk. Tudja, hol az ő népe, és tudja mindenkit, milyen állapotban van. Én úgy gondolom, most ebben az időszakban tényleg áldás. Megtanulunk imádkozni. Tényleg áldás. Tényleg áldás, hogy újra megtaláljuk, hogy van Mózes helyett most már Jesu Almasia. Aki szól. Aki szól. Készülj a kivonulásra. Na nem ilyen különböző felekezeteknek a rémtír terjesztésére mondok, itt a világ vége is el leszünk ragadtatva, vagy szoktam mondani, hogy sosem tudok tőle elragadtatni. Nem. Nem. Itt arról szól, készülj, mert Egyiptomnak van vége. Nem neked valami szuper-hiper valami megúszod, Egyiptomnak vége van. Talán érthető mai nyelven, tudod, hogy a New Age, last stage, tudod, hogy vége van? Tudod, hogy olyan profétai időben élünk, hogy most már ideje lesz készülődni. Nem csak mondogatni, hogy jövel Uram, és nem csak mondogatni, hogy közel az Úr, hanem azzal az Isten félelemmel, az örökkévaló névben is benne van. Uram, tudom, hogy közel vagy. Készíts fel. Hogy ki is tudjam mondani, jövel Uram. Ez nem búcsúzás a földtől. Ez nem a menekülés erről az állapotokból, hanem annak nagyon is reális ismerete, amiben most benne vagyunk. Ezt éljük. Nem kell belemagyaráznom, hogy a mai kor azonos ezzel a korral. Nem kell belemagyarázni. Nem lehet, hiszen szembetűnő. Nem lehet összemosni és sötéten az égre festeni, hogy ugyanazt az időt éljük, mikor Jesu megszületett. Tényleg ugyanazt az időt éljük. Amikor olyan ökumené épült, amely nagy birodalom. És mi alszunk. És építkezünk. Mikor mindenki tudja, hogy ez a folyamat, ami megy most, ennek nincs vége. Csak egyetlen egy vége lesz, de az már másik vég. De tudjuk-e, hogy nekünk hol a helyünk? És én azt hiszem, nagyon egyszerűen és röviden csak annyit mondunk. Ott a helyünk, ahova Isten helyezett. Mi a teendőnk, amit Isten mondott? Mózes életében megláthatjuk. Nem akart vízen úszni, nem akart vezér lenni, semmit nem akart. A vízből ki lett húzva, az akaratával ellentétesen Isten hatalmas módon használta, Isten eszköze volt, küldöttje volt, és én úgy gondolom, ugyanezt a zsidóság és Krisztus teste el kell, hogy mondja magáról. Ha nem tartozol senkinek az uralma alá és közte saját uralmad alá, akkor tud használni Isten. Tud használni. De ebben a korban nagyon nagy szükség van Mózesekre. Na nem Mózesekre nagy betűvel, hanem akik Jesu Almasiára bizonyságot tesznek, akik elmondják Isten akaratát, és akik közvetítik maguk a mások felé is, hogy merre és mikor kell indulni. Szükség van azokra, aki Isten szellemével, a Szent Szellem vezetése alatt tudják a lépéseket. Nem ítélkeznek, se itt, se ott. Nem lázadók, szabadságharcosok, forradalmárok, partizánok, hóhérok, és mondhatnák néhány hasonló szót. Nem, a te dolgod az, amit Isten adott. Semmi, de semmi más. És akkor megmenekülhetsz. Megmenekülhetsz, és akkor a neved is nem elveszett, mint Dánielnek a nevese lett babiloni név, és nem tagadta meg Istenét, és Isten se fog téged megtagadni. Én így gondolom, Mózes második könyve nem kivonulás, a mai korban már nem kivonulás, hanem egy záró könyv bezárás. Mert a mostani kivonulás már bezárást jelent. Én úgy gondolom, ebben a részleteket Mózes jelleméből sok mindent megtanulhatunk. Sok mindent megtanulhatunk Mirjámtól, a mamájától, édesanyjától, és sok mindenkitől. De én úgy gondolom, ez a történet annyira ismert, hogy valóban megkérdezhetem magamtól, mennyire vagyok testvér, mennyire vagyok gyermekemnek az anyja, apja, szülője, mennyire vagyok azon a helyen, ahol Isten állított, mennyire vagyok engedelmes Istennek, mennyire ismerem egyáltalán az örökké való Istennek a nevét. Ne állj meg annál, hogy van egy teremtő Istened. Minden Isten imádó népnek van teremtő Istene. Még ha másképpen hívja is a teremtő Istent. Nagyon sok nép és nagyon sok ember elmondhatja, hogy most és ma is, egész életében tudhatta, láthatta El Shaddai a mindenható Isten gondoskodását. De itt nem szabad megállni. El kell jutni az örökké való Istenig. A kereszténységnek a legnagyobb blokkja és a legnagyobb becsapása. Állj meg a megtapasztalásoknál, szeresd a Jézust, és szeresd, mert ő szeret téged. Elég neked a mindenható Isten. És ebben szembe ki kell mondanom. Nem elég. Nekem az örökké való Isten kell. Én nem ezen a földön akarom megélni az ő gondoskodását és a szeretetét, hanem ezen túl is az örökké valóságban is szeretném megélni. És ebben a pillanatban megérthetjük, hogy a kivonulás, a megszámolás és a névnek az elmondása, a neveknek a felsorolása és az ősz nevének a megszentelése egyben azt jelenti, elkezdődik a kivonulás. Ő megy elől, ő ment elől, és nekünk hamarosan indulni kell, hamarosan. Én úgy érzem, szabad kimondanom ezt, hogy hamarosan, úgy érzem, hogy nagyon sok hasonlóság van a történetben, mint abban most élünk. Én úgy érzem, hogy nagyon komolyan kell beszélni Mózesnek a történetéről és a kivonulásáról a népnek, és nem csak széderestén, hanem mindig prolongálva, mert nem tudhatod, mikor van a kivonulás. Lehet, hogy már a mi életünkben. Nem kívánom, nem beszélhetek Istennel, hogyha lehetséges. Az ő akaratában van, de mégis felteszem ezt a megválaszolhatatlan, egyedül általam megválaszolható kérdést. Tudod, hogy bármikor? Tudod, hogy közel? Nagyon hasonlít. Nagyon hasonlít ez az idő ahhoz az időhöz. És a szereplők nagyon hasonlítanak egymáshoz. Csak nem mindegy, melyik szereplő vagy, és hova tartozol.